apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 12. részben, az első 10 verset hallgassuk most meg figyelemmel. Pál erőtlensége és Isten ereje. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy ember a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Azért tehát, hogy el ne bizakodjam, kevés adatot a testembe, hogy a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Azért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon erről szeretnék szólni, erő és erőtlenség. Két teljesen ellentétes fogalom. Dicsekedni az erősségeinkkel, a jó tulajdonságainkkal, a különleges talentumainkkal vagy tehetségünkkel szoktunk, nem éppen azzal, hogy miben vagyunk éppen gyengék, miben vagyunk akár támadhatóak, miben vagyunk akár pénzre kényszeríthetőek. Erőtlenséggel dicsekedni. Elég érthetetlen, hogyan jutott eszébe Pál apostolnak is. Azt gondolnánk, hogy egy ekkora apostol, aki ennyi gyülekezetet alapított, ennyi mindent megtapasztalt az Istenből, az a nagy dolgokkal fog dicsekedni. Mennyi gyülekezetet alapítottam? Hányan tértek meg az én ige hirdetésemre? Hány ember gyógyítottam meg akár? Hány gyülekezeti konfliktust és problémát oldottam meg? És nem ezt teszi, hanem azt mondja, ha dicsekednem kell, akkor az erőtlenségeimmel dicsekszem. És ha erőről kell beszélnem, akkor csak is az Isten erejéről és az ő hatalmáról beszélek. Miért szorul rá Pál apostol arra, hogy dicsekedjem? Itt Korintusban egy olyan gyülekezet van, akik megkérdőjelezik az ő tekintélyét, akik különböző tévtanítók miatt kétségbe vonják a hatalmát, és azt mondják tulajdonképpen Pálnak, hogy nem vagy te már többé, ami apostolunk, nem vagy te már többé, ami gyülekezetünknek a vezetője. És Pálnak valahogyan bizonyítania kell azt, hogy nála van az igazság, hiszen ő az, aki a mindenható Istenben hisz, és őt akarja továbbadni a korintusiaknak. Bizonyítania kell az apostolságát. Mit tehet ilyen helyzetben? Hogyan lehet jobb belátásra bírni ilyen embereket? És Pál tulajdonképpen, ahogy mondja is, dicsekednem kell, mert rákényszerít a helyzet. Akkor emiatt mégis halljátok, jó, hogyha nektek csak ez kedves, hogyha valaki dicsekszik, akkor megteszem az Isten miatt. És mi olvasható ki ebből a dicsekvésből? Az, hogy elkezdi az Istennel való dicsekvést, az ő erejéről való beszédet. Azt mondja, az Úr megjelenéseire fogok rátérni, és azokra a látomásokra, amik nekem adattak, azokra a kinyilatkoztatásokra. És nem véletlenül kezdi innen Akkoriban Korintusban egy olyan csoport volt ezekből a hamis tanítókból és apostolokból, akik nagyon lelkesedtek a jelekért, a csodákért, az ilyen látomásokért. És akkor Pál úgy gondolja, most beszélni fogok arról, ami 14 évvel ezelőtt történt. Amiről nem szabadna, és nem is árul el konkrétumokat, de elmondom, hogy mi történt velem. Hogy milyen kijelentést kaptam én az Úrtól. Hiszen tudja azt, hogy nem használ a dicsekvés, de a korintusiak érdekében mégis belekezd. És hát ahogy olvashatjuk, nem akármilyen látomása volt. Azt mondja, hogy volt egy ember, hogy testben, vagy testen kívül, nem tudom, az Isten tudja, de elragadtatott a harmadik égig. Elragadtatott a paradicsomba. És ott olyan kimondhatatlan és kibeszélhetetlen dolgokat látott és hallott, amiről élő ember nem beszélhet. Elragadtatni a harmadik égig, ez azt jelenti, hogy a zsidók akkoriban úgy gondolták, hogy az égnek több részre osztották, és a harmadik égben. Ott van a paradicsom, az a menny, ahol az Isten ül az ő trónján, és ahol együtt van az ő udvartartásával, az angyalokkal. És oda élő ember nem mehet, és nem jöhet vissza. Olvashatunk ilyenről, hogy valaki elragadtatott az Ószövetségben. Ilyen volt Énók és Illés. Elragadta őket az Isten, nem kellett meghalniuk, hanem még életükben magukhoz szólította őket. De Pál visszajön ebből a látomásából, és engedi az Isten betekinteni a függöny mögé az ő mennyei udvartartásába. Tehát Pállal valami egészen csodálatos és kivételes dolog történt, amit senki más nem tapasztalt meg rajta kívül. Valami semmi máshoz nem fogható élményben volt része. És azt láthatjuk, hogy olyan visszafogottan ír róla. Nem azt mondja, hogy én Pál, hanem azt mondja, ismerek egy embert. Egyeszem harmadik szemében. Nyilván magáról beszél, de távolságot tart ettől az egész eseménytől. Úgy beszél tisztelettel önmagáról. És abba sem megy bele, hogy most testben vagy testen kívül. Azt mondja, ez lényegtelen. Ahhoz, azzal kapcsolatban. Az a lényeges, amit ő megtapasztalt. És nem az, hogy hogyan is történt fizikailag ez az elragadtatás. Nem is ez a fontos. És semmit nem is mond el arról, hogy mit látott vagy hallott. Nem abból kovácsol tőkét magának, hogy elmondja, hogy ott mi minden volt. Nem ezzel próbálja igazolni magát. Ami ott történt, az tulajdonképpen rá is az Istenre tartozik. És nem mondja el a szenzáció érdekében. Nem mondja el azért, hogy címlapra kerüljön másnap mindenhol. Még hogyha nem is olyan formában, mint ahogy ma egy hír felröppen, és másnap már az újságok címlapjain lehet olvasni, vagy másnap már mindenki tudja a faluban. Nem mondja el. Nem a szenzáció keltés. Nem az a célja, hogy lenyűgözze őket. Egyedül az a célja, hogy a korintusiak megértsék, hogy kicsoda is az élő Isten. És Pál ezzel a beszámolójával nagyon tanulságos, amit elénk ad. Mert elismeri Isten különös tettét. Ez nyilvánvaló. De nem állítja az életének a középpontjába. Elismeri, hogy megtörtént veled. Igen, elragadtattam. Igen, a paradicsomban voltam. Kiváltságnak tekinti, ugyanakkor nem keresi újra ezt az élményt, és nem veri nagy dobra. És fontos ezt észrevenni, egy álmokat, fantasztikus élményeket, extázis élményeket, kijelentéseket kergető világban, sőt, kijelentéseket kergető kereszténységben. Mert van olyan oldala is, akár gyülekezeteknek, ahol számít, hogy az ember elragadtasson, hogy különös élményei legyenek, hogy extázisba essen, hogy látomása legyen. És aztán vannak olyan gyülekezetek is, akik pedig tagadják, hogy az Isten ilyet adhatna, akik nem ismerik el, akkor Pál idejében lehet, hogy történhetett valakivel ilyen, hogy látomást látott, vagy álomban vezette az Isten, de ma már nem. És amikor így megoszlik a keresztények között is a vélemény, akkor fontos meglátni, hogy Pál tulajdonképpen miben is ad példát azáltal, ahogy beszél erről az élményéről. Mert vannak a keresztények között, akik ilyen élményekkel dicsekszenek, és ezekből következtetik, hogy Isten elhívott emberei, akik uralkodhatnak másokon. akiknek mivel nekik volt egy látomásuk, vagy mivel nekik volt valamilyen különleges élményük, ezért most már ők a gyülekezet vezetői. Lényegtelen, hogy kiskorú vagy nagykorú keresztények, hogy mennyire bölcsek, hogy valóban ezzel az ő feladatuk, ezzel igazolják magukat. Hol mondott ilyet Pál? Hol is mondta azt itt ebben a felsorolásban, hogy aki elragadtatott, az feltétlenül gyülekezetvezető kell legyen? Hol is mondta, hogy az uralkodhat másokon? 14 évig nem is beszélt az ő elragadtatásáról. Nem használja fel sem arra, hogy dicsekedjen, sem arra, hogy szenzációt keltsen, de még arra sem, hogy mások felett, hogy másoknál nagyobbnak tartsa magát. És vannak gyülekezetek, ahol kergetik az ilyen élményeket, ahol csak az az igazi, ha álomban, ha látomásban szól az Úr. Az igényén keresztül szólt hozzád. Az már olyan snasz dolog. És tudom, most egy kicsit túlzok nyilván ezzel. De van ilyen is. És fontos erről tudni, amikor ma ilyen közegben élünk. Hogy hogyan szólíthat meg bennünket az Isten, hogyan adhat vezetést számunkra. Mert Pál józansága az megmutatja, hogy különleges megtapasztalások, Isten közelségének fizikai átélése, az még önmagunkban nem elég a Krisztusnak a közelségéhez. Az még nem elég biztosíték. Az még nem tesz minket érett keresztjénné. És azt is meg kell jegyezni, hogy Pálhoz hasonló élményt más emberek is átéltek, akkoriban is. De nem úgy, hogy az Isten szent lelke vezette őket, hanem úgy, hogy a gonosz lelke adott számukra ilyen élményeket. És ma is, hogyha körbenézünk, igen, beszélnek arról, akár jogik, akár jövendőmondók, akár sorolhatnám, igen, akik belelátnak abba a világban, abba olyan részeibe az életnek, ahova az Isten nem véletlenül nem enged nekünk belátni, mert azok nem olyan hatalmak, amik felett nekünk nincs erőnk, amit csak uralni tudnak bennünket. És Pál ezzel is figyelmeztet, hogy az elragadtatás az önmagában nem bizonyítéka az Isten jelenlétének, mert gonosz erők is produkálhatnak ilyet. És ezért fontos megvizsgálni, amikor valaki akár ilyenről mesél, amikor akár ilyen élményre óhajtoznánk, hogy itt van előttünk a Szentírás, szól azon keresztül az Isten. És igen, van, amikor kijelenti magát, akár álomban, akár amikor az ember lát, átél valamit. De alapvetően így szól az Isten. És hogyha valaki olyanról mesél, ami nem egyezik az Istennek az akaratával, meg tanításával, na az biztos nem a Szentléleknek köszönhetően élt át azt a jó élményt. És ezért is döntő, hogy józanok és tényleg Krisztusra nézők legyünk ebben a tekintetében is, amikor arról beszélünk, hogy hogyan vezethet bennünket az Isten. És ugyanakkor az is látható Pál beszámolójából, hogy elismeri azt is, hogy igen, Isten így is közbeavatkozhat, így is vezethet. És mindez miért történt az ő életében is? Azért, hogy megerősítse az Isten. Hiszen előtte mennyi szenvedés soroltál, bebörtönöztek, botütést kaptam, hajótörést szenvedtem, nem is egyszer megkövettek, éheztem, házi őrizetben voltam, és sorolhatnánk. Hogy még ott a szolgálata kezdetén átél egy ilyen csodálatos dolgot Pál, és ez a megerősítésére van, hogy tudja elviselni azokat a nehézségeket, amiken keresztül kell majd mennie a különböző gyülekezetekben, amikor akár a saját népe üldözni, amikor pogányok üldözik, hogy legyen ereje, hogy egy bizonyos dologra, az Isten szolgálatára irányítsa a figyelmét. És nem ezzel az élménnyel való dicsekvés a cél. És aztán Pál nem csak erről az erősségről beszél, hanem az erőtlenségekkel kezd el dicsekedni. Azt mondja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. És feltehetnénk ezt a kérdést, és sok biblia magyarázó feltette, hú, mi lehetett ez a több is? Vajon betegségről van szó, vajon lelki szenvedésről, vajon a folyamatos üldözésekről van szó. a rossz akarókról, az ellenségekről, de nem derül ki Pálnak a szavaiból. Az viszont világosan kiderül, hogy szenved ettől, hogy nem hagy neki békességet, hogy fájdalmai vannak, hogy gyötrődik. És azt mondja, hogy a sátán angyala ez a tövis, a sátánnak a követe. Ugyanakkor azt is mondja, hogy adatott a testébe. Hogy először még ő se tudja, hogy most a sátán ezzel őt gyengíteni, kísérteni akarja, próbára tenni az ő hitét, hogy az Isten azért adja számára, hogy ne bizakodjon el. Nem világos számára. És mit tesz Pál apostol? Amikor nem ilyen egyértelmű eldönteni, és azt hiszem, mi is vagyunk így a keresztény életünkben, hogy vannak ilyen kérdéseink, hogy nekem miért kell szenvednem, amikor szolgálom az Istent, amikor odaszánom az életem, amikor tényleg időmet, energiámat, akkor miért nem szabadít meg? Akkor miért nem adja meg számomra, amit kérek? Miért nem hallgat meg? Akkor miért van a fájdalom, a betegség? Az Isten tényleg ezt akarja? Ezzel tart alázatban, vagy a sátán kísért? Nem könnyű ezeket eldönteni. És bizony vannak ilyen kérdések, amik kétségek közé vetnek bennünket. És mit tesz Pál? Neki is ott vannak ezek a kétségei. Istenhez fordul, hogy vegye el tőle a tövist. Hozzá kiáltott, hogy szabadítsa meg, és állítsa helyre. És többször kérte ezt az Istentől. Biztos nem csak egy rövid fohász mondott el, hogy Uram ad, hogy ne legyen ez a tövis a testembe. Amen. Hanem Pál, aki annyi gyülekezetért, tényleg annyi emberrel tudott együtt könyörögni, biztos vagyok benne, hogy ezt tényleg kitartóan kérte az Istentől. Azt mondja, háromszor is kértem, de nem vétetett el tőlem. Kérte először, és várta, hogy na majd most. És nem hagyta abba az imádságot. Méghozzá addig nem hagyta abba az imádságot, amíg az Isten nem válaszolt neki. Mert nem 100%, hogy az Isten elveszi azt a tövist. Nem 100%, hogy valamiből meg fog szabadítani. Nem biztos, hogy valamire meg fogja adni úgy a megoldást, ahogyan én azt elterveztem. Pál sem kapott szabadítást, de választ igen. Azáltal, hogy kitartóan könyörgött. És milyen választ kapott? Lehet, hogy nem túl vigasztaló, de én azt hiszem, hogy vigasztalás lehet valójában. Azt mondja neki az Isten, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És amikor Pál ezt megérti és meghallja, akkor többet nem vitatkozik. Akkor elfogadja az Isten választát. Akkor nem kezd el alkudozni. Akkor nem kezdi el kérdezgetni, Uram, biztosan elég lesz a te kegyelmed? Biztosan akkor is, amikor üldözni fognak? Biztosan akkor is, amikor megint megkérdőjelezik az apostolságom? Biztosan akkor is, amikor nehéz megállnom? Nem kérdezi meg, hanem onnantól kezdve tud az erőtlenségeivel is dicsekedni. Mert tudja azt, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor az Isten használ engem. Az ő ereje által tudok cselekedni, nem a magam erejéből. Nem azért, mert én ügyes, okos, 3 nyelvet, 4 nyelvet beszélő apostol vagyok. Nem azért, mert én ismerem annyira jól a hagyományokat, mert én olyan nagy retorikai szónok vagyok. Hanem azért, mert az Isten az ő szent lelke által megerősít engem. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten erőtlenségben mutatja meg az erejét. Gondoljunk csak vissza arra, hogyan végezte el a mi megváltásunkat. Ott van a Golgotán a kereszt. Teljesen erőtlennek, teljesen kiszolgáltatottnak tűnik az a megváltó, akit a tanítványok megváltónak hisznek. Ott szenved Krisztus a kereszten. És még gúnyolják is. Ha valóban az Isten ereje van veled, akkor szállj le a keresztről. És meghalt. És ezzel az erőtlenséggel így végzi el az Isten a megváltást. És igen, így szabadít meg. Az erőtlenségben ott van az ő hatalmas ereje. És érdemes ez alapján elgondolkodni, hogy mi vajon mit tartunk erősségnek és erőtlenségnek az életünkben. Akár biztos jó-e a besorolásunk. Nem lehet el, hogy amit erőtlenségnek tartunk, az valójában gyengeségé lesz. Azáltal, hogy erősnek gondoljuk magunkat, és azt mondjuk, ó, itt nem kell annyira az Istenre támaszkodnom az életemnek ezen a területén. És az erőtlenségeinkre tudunk-e úgy gondolni, hogy azok lehetőségek az Isten kezében? Vagy amikor nem értünk valamit, tényleg, amikor valami gyötör bennünket, akkor kérjük-e akár a szabadítását az Istennek? Imádkozunk-e addig, amíg választ nem kapunk? Vagy megsértődünk az Istenre, és azt mondjuk, hogy na jó, ha nem válaszoltál, akkor hagyjuk, akkor most egy ideig szüneteltessük a kapcsolatunkat. Akkor mit teszünk? Tudunk-e így kitartóan a választért imádkozni? Mert Pál megkapja, és onnantól kezdve nem jön fel ez többször, pedig még hány levelet ír. Nem kerül ez többször elő példaként, hogy mennyire szenvedne, és ne tudná elviselni. Mert el tudja hordozni, mert megkapta a választ, hogy elég neked az én kegyelmem. Kéressük-e a választ az Istennél, és tudjuk-e elfogadni? Mert ez sem olyan egyértelmű, hogy megkapjuk a választ, és el tudjuk fogadni. Mert van, amikor az Isten válaszol, csak nekünk nem tetszik a választ, aztán még tovább imádkozunk. Hát ha másodszorra, majd mást mond. A múltkor mondta ezt nekem valaki. Én most elbizonytalanodtam. Nekem ezzel kapcsolatban meg kell kérdeznem az Istent. És úgy annyira feldühödtem, és azt tudtam rá csak mondani, hogy hányszor kérdezted már meg erről az Istent? Szerinted az ő véleménye változott meg? Vagy te vagy megint erőtlen és gyenge? Gondolkozzunk már el. Ki az, aki félrebeszél? Ki az, akinek újra és újra megerősítésre van szüksége? A mindenható Istennek, vagy nekünk embereknek? Amikor az Isten megadja a válaszát, akkor tudjunk abban bízni, és abból erőt meríteni. És hát nyilván az is kérdés, hogy vágyunk-e olyan szoros kapcsolatban lenni Jézussal, hogy mi is legszívesebben az erőtlenségeinkkel dicsekedjünk. Hogy mi is el tudjuk így mondani, hogy igen, ha bár erőtlen vagyok, ha bár sok mindenben hiányosságom van, annak ellenére mégis erős vagyok az Isten által, mert vele annyira szoros kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy vele dicsekedhetek, nem magammal, hanem azzal az Istennel, aki engem megerősít, aki engem megtart, aki engem tovább vezet, aki engem helyreállít. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Így legyen. Amen.